Szeretném, hogyha megnyitnánk Isten igét a János Evangélium a 17. fejezeténél, és hagyjuk ott a Bibliánkat nyitva, János Evangélium a 17. fejezeténél. Egy nagyon ismert Biblia szakasz található itt a 17. fejezetben, mégpedig Jézus Krisztus közbenjárói imádságát, főpapi imáját találjuk meg ebben a 17. fejezetben. A 3. verssel szeretném megkezdeni mai délelőtti emlékedésünket. Itt Jézus Krisztus maga mondja el, hogy mit is jelent valójában az örök élet. Azt mondja Jézus Krisztus, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Még jóval az angyalok és más világok lakóinak a teremtése előtt, illetve az ember megteremtése előtt az atyának és a fiúnak egy nagyon egyedülálló és különleges kapcsolata volt. Szeretném, hogyha röviden 9 pontban áttekintenénk ezt a különleges kapcsolatot, ami az atya és a fiú kapcsolatát jellemezte. Megvizsgáljuk ennek a 9 pontnak a bibliai alapját, illetve segítségül hívjuk a profétaság lelkének írásait, hogy még világosabb képet kapjunk erről a csodálatos kapcsolatról, ami az atya és a fiú között fennállt, és fennáll mai napig. Az első pont, amit alá kell húznunk, az, hogy az atya és a fiú két különböző egyének. Tehát két különböző jellem, két különböző egyéniség. Ezt mindannyian világosan tudjuk. Itt Jézus maga mondja azt a 17. fejezet 5. versében, és most te dicsőíts meg engem, atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ letétele előtt. Láthatjuk azt, hogy a fiú az atyával volt, tehát a fiú nem az atya, és az atya nem a fiú, tehát ők ketten együtt voltak. Két különböző személyiség és egyén. A második pont az, hogy ők egyek. Ezt is ugyanebben a fejezetben, a 17. fejezet 22. versében találjuk meg. Jézus maga azt mondja, hogy igen. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi is egy vagyunk. 8. bizonyságtétel 269. oldalán a profétaság lelke azt írja, hogy Krisztus és tanítványai között fennálló egység nem pusztítja el sem Krisztus, sem a tanítványok egyéniségét. Szándékuk, gondolkodásuk, jellemük egy, de személyiségük nem. Isten és Krisztus is egyek. Tehát az atya és a fiú két különböző személy, két különböző egyén. Az érdekesség az, ebben, hogy a Biblia ezzel a szóval határozza meg ezt a különleges kapcsolatot, ami Jézus Krisztus és az Atya között van, hogy ők egyek. Ketten egyek. János 10. fejezet 30. versében is a következőket mondja Jézus, én és az Atya egy vagyunk. Tehát van két isteni személy, akik egyek jellemben, egyéniségben, egyek az értelemben, egyek az akaratban. Tanácsok a fiataloknak, december 16-a 1897, Ellen White a következőket írja, öröktől fogva létezett egy teljes egység az atya és a fiú között. Tehát figyeljük csak meg azt, hogy öröktől fogva létezett az atya között és a fiú között egy teljes egység. Ők ketten voltak, kevésben, sokban azonosak, két egyéniség, mégis egyek lélekben, a szívben és jelenben. Tehát ketten, mégis tökéletes egységben egyek. Egyek az értelemben, az akaratban, a szeretetben. Harmadik pont, ami bemutatja ezt a különleges kapcsolatot Krisztus és az Atya között, az, hogy mindketten az atya és a fiú is egyenlő isteni személy. Mind a ketten 100% valóban isteni személyek. Jézus Krisztus nem egy kisebb Isten, nem egy kisebb isteni személy. Jézus egyenlő, egyenlő az Atyával. János Evangélium első fejezet, első versében találjuk meg ezt az ige szakaszt, amikor így kezdi János apostol, hogy kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és az Isten vala az ige. Tehát Jézus Krisztus nem egy Isten, hanem Jézus Krisztus maga az Isten. Tehát Isten, Krisztus Atya, Krisztus Isten fia, azt írja Ellen White. Krisztus magas tisztséget nyert el, egyenlő lett az Atyával. Isten mindent megbeszél fiával. 8. bizonyságtétel 268. oldalán. A második bizonyságtétel, kettős bizonyságtétel 200. oldalán a következő kijelentést találjuk. A megváltó volt az Atya dicsőségének tündöklése. És személyének pontos mása. Figyeljük csak meg, mit ír. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus volt az Atya személyének a pontos mása. Benne élt az isteni fenség, tökéletesség és kitűnőség. Üdvözítünk egyenlő volt Istennel. Így úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakik az egész teljesség. Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megürisítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Tehát azt írja amúgy a Pátriárkok és Proféták 38. oldalán, hogy Krisztus Isten fia volt, egy volt vele, már az angyalok életre hívása előtt is örökké az Atya jobbján volt. Világos kijelentés? Azért emellem ki ezeket a gondolatokat, mert nagyon sokan, egyre többen úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus ugye gyakorlatilag nem volt egyenlő az Atyával kezdetben. Hallottátok ezeket az érveket? Mert hogy Jézus Krisztus teremtett lény, ugyanúgy, mint, hasonlóan, mint az ember. De hallottam én ilyeneket. Tehát vannak ilyen érvek. Tehát azért mondom, hogy kell, hogy tudjuk a bibliai alapját ennek. A csodálatos igazságnak, amit a Biblia és a prófétaság lelke is kijelent. Tehát Jézus Krisztus az Atyától különböző személyiség, egyenlő az Atyával, egy az Atyával, Jézus Krisztus is isteni személy, és egyek értelemben is, és akaratban. Negyedik pont, hogy egy különleges intimitás jellemezte az Atya és a Fiú kapcsolatát. Ezt az intimitást így fejezi ki a Szentírást, hogy a Fiú az Atya kebelén van. Ez egy csodálatos kifejezése annak a csodálatos szeretetnek, ami az Atya és a Fiú között fennáll. Ez az ölelésnek is a kifejezése, ahogyan az apa és az anya az egyetlen gyermeküket, vagy a gyermekeiket átölelik. Nagy szeretetben. Ezt a mély szeretetet fejezi ki, ezt az ölelés fejezi ki, hogy a Fiú az Atya kebelén van. János első fejezet 18. versében azt olvashatjuk, azt mondja János apostol, az Isten soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Jézushoz vezető 13. oldalán a prófétaság lelke azt írja, Isten megengedte, hogy szeretett fia, kiben a kegyelem és igazság teljessége lakozott, leírhatatlan dicsőségű világából, erre a bűntől megromlott és megmérgezett világra jöjjön, melyet a halál és az átok homálya borít. Megengedte, hogy ő a szerető kebelét, a szent angyalok imádatát elhagyja, és helyette gyalázatot, megaláztatást és gyűlöletet, sőt, még halált is szenvedjen. Tehát az Atya kebelét elhagyta Jézus, és az ő mérhetetlen dicsőségét letette, és emberi formát vett fel. Tehát ez csodálatosan, hogy mélységes gondolatok ezek, és bemutatja azt a mély megalázkodást, amit Jézus átélt. Ötödik pont, ami jellemzi ezt a figyelemre méltó kapcsolatot az Atya és a Fiú között, az, hogy az Jézus az Atya tökéletes képmása. Azt írja emelt felőtt, 24. oldalon, emelt felőtt kis kiadvány, 24. oldalán a profitaság lelke. Az Isten fia autoritásban a következő volt a nagy törvényadó mellett. Tudta, hogy az ő élete önmagában elegendő lehet váltságdíjként a bukott ember számára. Ő volt az atya képmása, nem csupán tulajdonságokban, hanem tökéletes jelenben. Amikor leírja a Biblia azt, hogy Jézus az atyával, az atya képmása valójában, nem ezt a szót használja, amit használ Ádám teremtésekor. Amikor az Ádám teremtésére vonatkozóan így fogalmaz a Biblia, hogy az Ádám az Isten képmására lett teremtve, ezt a szót használja, hogy ikon. Ismerjétek ezt a szót? Tehát gyakorlatilag ezt a szót, ez a szóval jellemzi azt a tényt, ahogyan Isten megteremtette Ádámot az ő képmására. De Jézus Krisztus esetében egyetlen egy esetben sem használ ezt a szót, amikor arról beszél, hogy Jézus az atya képmása. Hanem ezt a szót használja, amikor a képmásról beszél, amikor Jézus személyre utal, akkor ezt a szót használja, hogy haráter, karakter, vagy haráter. Ismerős ez a szó? Karakter. Ez a jellem. Tehát egy a jellemben. Tehát ezt jelenti a képmás. Jellemében tökéletes mása az atyának Jézus Krisztus. A zsidókhoz itt levél első fejezet első három versében ugyanezt a szót használja, ezt a karakter vagy haráter szót. Azt mondja, minek után az Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a proféták által. Az utolsó időkben szólott nekünk fia által, akit tett mindenek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, ezt a haráttert jelenti, szót használja, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenségét, aki minden bűneinktől megtisztít, aki minket bűneinktől megtisztítván ül a felségnek jobbjára a magasságban. Hatodik pont, ami jellemzi ezt a csodálatos kapcsolatot, ami Jézus Krisztus és az Atya között fennáll. János Evangélium a 14. fejezet 8. 9. versében találjuk meg, amikor azt kérte Filip Jézustól, hogy mutasd meg nékünk az Atyát, és akkor hiszünk. Tehát akkor tudjuk és értjük. És azt mondta neki válaszként Jézus, kérdéssel válaszolt. Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azt azért te, hogy mutasd meg nekünk az atyát? Tehát a fiú gyakorlatilag az atya másik fele. Mert a fiú az atya jellemét mutatta be az életében. Ezért mondta Jézus, hogy én és az atya egy vagyok. Amit én cselekszem, azt az atya jelentette ki nekem. Tehát nem véletlenül mondta, hogy mindenkor azokat cselekszem, amik az atyának kedvesek. Hetedik pont. Az atya és a fiú egy és ugyanazon anyagból van. Egy ugyanazon magból, szubstanciából, vagy hogy is magyarázom, hogy érthető legyek, mert Jézus Krisztus az atya fia. Pál Jézusról azt írja a Filippi beliekhez itt második levél 6. versében, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő. Az Idők jelei című folyóirat 1893. november 27-i kiadványában a profétaság lelkelemájt a következőt írja. Krisztus szavai tele voltak mély értelemben. Kijelentette, hogy ő és az atya azonos anyagból vannak. Tehát ugyanazon jellemzőkkel bír. Krisztus a szó legmagasabb értelmében Isten volt, lényegében. Az örök kivalóság óta Istennel volt. Istennel volt ő mindenek fölött, örökkön, örökké áldott. Tehát Jézus tökéletesen ugyanabból az anyagból van, mint az atya. Azt is lehet mondani, hogy Jézus Krisztus az atya DNS-ét hordozza. Ismeritek ezt a kifejezést, hogy DNS. De az atya DNS-ét hordozza a modern szóval kifejezve. Nyolcadik pont, tessék! Ez gyakorlatilag az 5. Biblia kommentár 1126. oldal. 5. Biblia kommentár 1126. oldal. 8. pont. Jézus dicsősége valójában az Atya dicsősége volt. Ismeritek ezeket a kijelentéseket, amit Jézus maga mondott. A zsidókhoz írt levél első fejezet harmadik versében azt mondja, aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása. János 1.14-ben azt írja, és az ige testélet és lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes valak egyelemmel és igazsággal. Jézus dicsősége nem más, mint az atya dicsősége. Az 2 Korintus 4.6-ban azt olvashatjuk, mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosságra gyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. János Evangélium a 17. fejezet 22. versét. Valószínűleg fejből tudjátok. Amikor azt mondja, és azt a dicsőséget, amit nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi is egy vagyunk. Tehát a Jézus dicsősége kitől származott? A Jézus dicsősége az Atyától származott. És a Fiú az Atya dicsősége volt. Az Atya dicsősége volt a Fiú. Az egészségügyi szolgálatok 16. oldalán azt írja, ő volt az Atya dicsőségének a visszatükrözése, kifejezett képmása. Krisztus példázatai 115. oldalán Krisztus magába gyűjti az Atya minden dicsőségét, az Istenség teljességét. Ő az Atya dicsőségének visszatükröződése, valóságának a képmása. A Fiú jellemében megmutatkozik Isten tulajdonságainak a szépsége. A megváltó volt az Atya dicsőségének tündöklése és személyének pontos mása. Benne élt az isteni fenség, tökéletesség és kitűnőség. Üdvözítőnk egyenlő volt Istennel, a bizonyságtételek 200. oldaláról idéztem most az utolsó gondolatot. A 9. pont, ez is nagyon fontos. Annak ellenére, hogy a Jézus Krisztus egyenlő volt az Atyával. Egy és ugyanaz az Istenség, isteni személy, tehát hogy egy és ugyanolyan Isten, mint az Atya. Mégis Jézus Krisztus tárgya volt az Atya autoritásának. Tehát alárendelt szerepben volt Jézus Krisztus. Alárendelte magát önszántából Jézus Krisztus az Atya akaratának. Érthető, amiről beszél? Tehát alárendelt szerepbe töltött be Jézus Krisztus. Mert Jézus Krisztusnak a feje ki volt? Az Atya volt Jézus Krisztusnak a feje. 1 Korintus 11.3-ban azt írja, és a Krisztusnak pedig feje az Isten, az Atya. Jézus az örökké valóságban még kezdetén, mielőtt az univerzumot megteremtette, az Atya autoritásának a tárgya volt. Akkor is, hogyha ő mégis teljesen egyenlő volt az Atyával. Kedves testvérem, az érdekesség az, hogy úgy az örökké valóság múltjában, mint jelenében, és az örökké valóság jövőjében, az Atyának és a Fiúnak teljes hatalmuk lesz minden a világ mindenségen. Gyakorlatilag autoritásuk volt, van és lesz mindenek felett az Atyának és a Fiúnak. Tehát ők a mindenség urai. Uralmuk és királyságuk van az egész univerzum felett. De az érdekes az, hogy az Atyának abszolút autoritása van mindenek felett. Míg a Fiúnak delegált autoritása van. Tehát felhatalmazott, megbízott szerepben van Jézus Krisztus ebben a szerep, ugye Jézus Krisztus és az Atya közötti kapcsolat kérdésében. De kedves testvéreim, Jézus Krisztus soha, de soha nem függetlenítette magát az Atyától és az Atya akaratától. Soha nem cselekedett semmit a saját belátása és ítélete szerint. Úgy, hogy az Atyával ezt nem beszélte meg. Soha nem ment a feje után. Hanem mindig megkérdezte az Atyát. Mindig tanácskoztak. Mindig azt tette, amit az Atya parancsolt neki. Emlékeztek el ezekre a gondolatokra? Mit mondott Jézus? Én mindenkor azokat cselekszem, amiket az Atyámtól hallottam, és amik az Atyámnak kedvesek. Tehát Jézus tárgya az Atya autoritásának, az Atya akaratának. Sokan úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus akkor rendelte alá magát az atyának, amikor testé vált, tehát emberré lett, a testi léterkor rendelte magát alá az atya akaratának. Azt írja amúgy a megváltás történetében a 13. oldalon Ellen White, a nagy teremtő összehívta a mennyei sereget, akkor kellett összehívja, miután ez a nagy sátán ugye elindította ezt a lázadást a mennybe, és kellett tisztázza az atya, az fiú és az ő szerepét, az atya és a fiú szerepe. Saját tisztségét az atya kellett tisztázza, és a fiúnak is a szerepét, a tekintélyét és a tisztségét, igazából funkcióját kellett amúgy tisztázza az atya az egész univerzum előtt, az angyalok előtt is. Azt írja, a nagy teremtő összehívta a mennyei sereget, hogy az összes angyal jelenlétében különleges tiszteletben részesítse fiát. Az atya együtt ült fiával a királyi székben, és a szent angyalok mennyei seregek köréjük gyülekezett. Az atya ekkor tudatta velük, hogy úgy rendelkezett, hogy a fia Krisztus egyenlő legyen vele, úgyhogy bárhol megjelent a fia, úgy kellett tekinteni, mintha ő maga jelent volna meg. A fiú szavának ugyanúgy kellett engedelmeskedni, mint az atya szavának. Isten tekintélyen ruházta fel fiát, hogy parancsoljon a mennyei seregeknek. Fiának különös mértékben kellett együtt munkálkodnia vele a föld előre tervezett megteremtésében, és minden élőlény megteremtésében, amelyek létezni fognak a földön. Fia fogja véghez vinni akaratát és céljait, de semmit sem tesz önmagától, az atya akarata fog beteljesedni ő benne. Tehát gyakorlatilag a teremtésben hogyan történhetett a teremtés? Kicsit gondoljuk át. Hogy Jézus Krisztus kitalálta azt, hogy hát én ezt fogom teremteni. Én most ezt találtam ki. Nem. Hanem a teremtés minden mozzanatában Jézus Krisztus az atyával tanácskodott. Minden egyes dologban az atyával együtt, tehát az atyával együtt terveztek, és Jézus volt a kivitelező. Azt írja a másik gondolat, másik idézet a Pátriárkok és Proféták 36. oldaláról. A világegyetem királya összehívta a mennyei sereget, hogy jelenlétükben elmondja, milyen helyet tölt be valójában a fia. Tehát tisztáznia kellett ezt a pozícióját Jézusnak. Hogy milyen viszonyban van a teremtett lényekkel. Isten megosztotta a trónját a fiával. És az örökkivaló önmagában létező lény dicsősége körülövezte mindkettőjüket. A szent angyalok a trón köré gyűltek, egy hatalmas megszámálhatatlan sokaság, tízezerszer, tízezer, ezerszer, ezer. És azt írja, őt és Istent azt mondja, és az atya a fiút megbízta akaratának végrehajtásával. Isten fia a menny összes seregének teremtésében megvalósította az atya akaratát. Figyeljük meg, a teremtésben is az atya akaratát valósította meg. Őt és Istent illeti meg hódolatuk és hűségük, mármint az angyalok hódolata. Krisztus később is a föld és lakói megteremtésében is gyakorolta isteni hatalmát. De soha nem akart saját magának hatalmat vagy felmagasztalást Isten terve ellenében, hanem az atya dicsőségét magasztalta fel. És ő az atya jóságos és szeretett, és tehát ő az atya jóságos és szeretettel teljes szándékát hajtotta végre. Tiszta amúgy ez a kijelentés? Biblikus? Összhangban van a Bibliával? Tökéletesen, hogyha nyitott szemmel olvassuk. Tehát Jézus még a földre jövetele előtt, a testetöltés előtt, az örökkévalóság hosszú korszakain át, még mielőtt bármi is meg lett volna teremtve, Krisztus tárgya volt az atya akaratának. Alávetette magát az atya akaratának. Máté 28. fejezet 18. versében tudjuk, a feltámadás után Jézus Krisztus mit is mondott. Azt mondja, nékem adatot, minden hatalom menjen és földön. Ki adta neki ezt a hatalmat? Az atya adta neki ezt, egy felhatalmazott autoritása van Jézus Krisztusnak. Kedves testvéreim, a megdöbbentő az, hogy a Biblia azt tanítja, hogy Krisztus a jövőben is, már a bűn lezárása után is az atya autoritása alatt lesz. Alávetett állapotban lesz Jézus Krisztus. Döbbenet? Nézzük meg, mit ír a Biblia 1 Korintus 15. fejezet 28. versében. Azt mondja, mikor pedig mindent alája vett, mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a fiú is alávettetik annak, aki néki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenekben. Világos bibliai kijelentés. Tehát a föld történelmének lezárása után is a fiú gyakorlatilag egy alárendelt szerepben lesz. Tehát most ne negatív értelemben gondoljunk alárendeltségre, tehát az akaratát, a teljes szeretetében való meghajlását, tiszteletét, az abszolút tiszteletet és a szeretetét és ugye az akarat átadását is jelenti amúgy Jézus Krisztus esetében. Lehet, hogy valakiben felmerül ez a kérdés, hogy kedves Richard, mire szeretnék kiukadni ezzel a témával? Ugye, jó kérdés ez. Kedves testvéreim, a föld történetének kezdetén Isten fia 6 napon át munkálkodott. A teremtés által. Minden tökéletesnek és szépnek teremtett. A teremtés koronájaként Isten megteremtette az embert, és belelehelte az órába az élet lehetét, és az ember így élő személyé vált. A teremtő utasította Ádámot arra, hogy nevezze meg az állatokat. Meg is tette. De a teremtés története leírja azt, hogy Ádám mégis hogyan érezte magát. Egyedül érezte magát. Látta azt, hogy minden állatnak van társa. És ezt mondta az Isten, nem jó az embernek egyedül lenni. Teremtek neki társat, hozzáillőt. Igaz, emlékeztek erre a csodálatos történetre? És ekkor történt meg az emberi történelemnek az első műtétje. Általános anesztéziát bocsájtott Ádámra, elaltatta őt, érzéstelenítette, idézőjelben mondom, és egy tökéletes, komplikációmentes műtétet hajtott végre Ádám. Mit csinált? Kivett az egyik oldalbordát, kiműtötte, és megteremtette Évát, az ő társát. A Biblia azt írja, hogy oda vezette Ádámhoz a teremtő Évát, mint egy ajándékot. Azt írja az 1 Mózes 2.22, és alkotta az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett vala az emberből asszonyjá és vivi az emberhez. El tudom képzelni ezt a csodálatos jelenetet. Ez a megindító jelenet. Amikor a teremtő fogja Éva kezét, és oda vezeti Ádámhoz. És Ádám nagyra nyitott szemmel nézi ezt a csodálatos teremtést, és szerintem szája is tátfogalathatott, nem? És csodálatos! Ez csodálatos! Csontomból való csont, és testemből való test, azt le, vagy hogy is mondja Jézus, ugye maga Ádám, amikor meglátja. Tehát csontjából és hús, bocsánat, itt azt írja amúgy a profitasság lelke pártjákik és profiták 46. oda ezt a jelenetet. Bocsánat, egy kicsit előre mentem. Tehát viszont az alkotó elmagyarázta Ádámnak, hogy ő belőle teremtetett. Tehát belőle van, lényegéből van teremtve. És neki lett teremtve Éva. 1 Mózes 1.26-27-ben az atya megszólal, azt írja Ellen White, és azt mondja Isten, 1 Mózes 26-27-ben. Teremtsünk, 1 Mózes 1.26-27-ben, bocsánat, 1 Mózes 1.26-27-ben. És azt mondja Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Teremti tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt, férfiúvá és asszonyjá teremtette őket. Tehát Ádám és Éva gyakorlatilag Isten képmására lett teremtve. Noha tudjuk azt, hogy Évát Ádám képmására teremtette, de akkor is Isten képmása Éva is, és Ádám is mindketten. Tehát a teremtőnek az volt a szándéka a teremtés által, hogy azt a bensőséges, intim kapcsolatot, ami az atya és a fiút jellemzi, azt Ádám és Éva is megélje. Ezt a csodálatos egységet, amit az atya megélt a fiúval. azt Ádám és Éva teljes boldogságban és örömben megélje. Tehát Ádám és Éva teremtés és intimitás szeretett kapcsolata egy kicsi mintája legyen annak a kapcsolatnak, ami az atya és a fiú között fennállt. És ezt szeretném aláhozni. Most pedig röviden tekintsük át azt a kapcsolatot, ami Ádám és Éva között volt. A Biblia leírja azt, hogy Ádám és Éva két különböző személy volt. De azt is leírja, hogy ők nem ketten vannak, vagy ketten voltak, hanem ők ketten egyek. És nem kettő, hanem egy. Érthető ez a kifejezés, amit használ a Biblia? Ketten voltak, amiképpen az atya és a fiú is ketten. Noha tudjuk azt, hogy van a harmadik személy, és a Szentlélek is, nem akarok most a Szentlélek ellen beszélni. Én kifejezetten most azt a kapcsolat, az alkapcsolatra szeretnék fókuszálni, ami az atya és a fiú között van. Tehát én most erre szeretném kiépíteni az egész délelőtti témánkat. Az Isten összeadta őket, és egymásnak ajándékozta őket, hogy egyesüljenek az egység, a szeretet és az akarat értelmében. Hogy boldogok legyenek, és megélhessék azt a csodálatos, bensőséges kapcsolatot, ami jellemezte a fiút és az atyát. Ők ketten vannak, de mégis egyek. Amiként az atya és a fiú is ketten vannak, és mégis ketten egyek. A harmadik pont. Ádám és Éva az egyenlőség szintjén áll, tehát egyenlőek voltak. Tehát Éva nem egy alacsonyabb rendű személy volt. Nem egy ilyen asszonyállat, ahogy mondani szokták még ma is ezt a gondolatot, hogy az asszony, a nő az egy asszonyállat. Nem. Hanem Éva ugyanolyan 100%-ban ember volt, mint Ádám. Teljesen, ugye, egyenlőek voltak, és egyek voltak. Azt írja a Pátriárkok és Proféták 46. fejezet 46. oldalán, a profétaság lelke, Isten maga adott társát Ádámnak. Ő szerzett neki segítőtársat, neki megfelelő segítőt, hozzászabott társat, aki egy lehetett vele szeretetben és megértésben. Isten Évát egy boldából teremtette, amelyet Ádám oldalából vett ki, jelezve, hogy nem uralhatja fejként Ádámot, nem taposhatja lábbal őt, mint alsóbb rendűt, hanem mellette kell állnia, mint vele egyenlő, akit Ádám szeret és véd. Az ember része második énje volt, csont a csontjából, hús a húsából, tanúsítva azt a szoros egységet és szerető ragaszkodást, amelynek e kapcsolatban meg kell lennie. Tehát hasonlatosképpen, ahogyan az atya és a fiú egyenlőek, Ádám és Éva is egyenlőek voltak, és egyenlőnek lettek teremtve. Negyedik pont. Egy különleges intimitás jellemezte Ádám és Éva kapcsolatát is. Mert azt írja amúgy, mert ugye Ádám kebeléből lett teremtve Éva. Ezt nem, tudjátok ezt, hogy honnan lett teremtve? És a kebel az hol van? A szívhez legközelebb álló testrész, nem? Tehát ez is kifejezi azt a bensőségességet, szeretett kapcsolatot, ami Ádámot és Évát jellemezte, illetve kellett volna, hogy jellemezze hosszú távon. Érdekes, hogy az 5. Mózes 13. fejezet 6. versében ezt a kifejezést használja a Biblia, amikor a férj és a nő kapcsolatáról beszél, a feleségről azt írja, a kebleden lévő feleség. Tehát ahogyan az Jézus az atya kebelén volt, és van, hasonlóan Ádám kebelén kellett megnyugodjon Éva is. Éva, mivel hogy Ádámból lett véve, az Ádám hasonlatosságára lett teremtve. Természetesen Isten képére lett teremtve Ádámból, ugyanúgy, ahogyan Jézus, Jézus is az atya képmása. 5. pont. Éva ugyanabból az anyagból lett teremtve, ezt már érintettük, mint Ádám. Az 1 Mózes 2.23 azt írja, azt mondta az ember, ez már csontomból való csont és testemből való test. Ez asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. 6. pont. Tudjátok, hogy az asszony az ember a férfi dicsősége? Tudjátok ezt, hogy ezt írja a Biblia? 1 Korintus 11:7. Mert a fiúnak nem kell, bocsánat, mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel hogy ő Istennek képe és dicsősége, de az asszony a férfiú dicsősége. Érzitek ezt a párhuzamot? Nagyon sok párhuzamot fedezhetünk fel az atya, a fiú, Ádám és Éva között. Az utolsó párhuzam szintén igazságot hordoz. Ezek mind fájó igazságok. Ádám gyakorlatilag Éva fejeként lett teremtve. Tehát Éva Ádám hatáskori köre alá tartozott. Ádám autoritás alá tartozott. Éva Ádám tekintének és hatáskörének a szerep, vagy hatásköre alá tartozott. Ez a szó, kedves testvérem, alárendeltség, ez ma már egy negatív szóvá vált, nem így van? De a Biblia pozitívként használja ezt a szót, hogy alárendeltség. Csak ma vált negatívvá ez a kifejezés, hogy alárendeltség, akarat átadás, vagy netán olyan engedelmesség, amit már ma már nem is tudunk elképzelni. Pedig ezt kell, hogy jellemezze a férfi és a nő közötti kapcsolatot. Tudjátok, hogy Jézus engedelmes volt a szüleinek és a földi szüleinek is? Ez rossz volt? Nem. Ez egyáltalán nem volt negatív dolog. Ez kedves dolog volt. Ez az, hogy alávetettség vagy alárendeltség a Bibliában, ezek mind pozitív kifejezések. Mindaddig, amíg Isten eredeti tervét képezik. Ádám családfőnek lett teremtve, fejnek lett alkotva. És Éva úgy lett megalkotva, mint aki a gyöngébbik nem. Tehát úgy, mint akit Ádámnak védelmeznie kell. Ádámnak segítenie kell. Akit Ádámnak fel kell emelnie. És nem lenyomnia. Nem eltaposnia. Hanem akár az életét is feláldoznia az ő másik feléért. Az ő gyengébbik társaért. Ezt a mélységes szeretetet kell, hogy kifejezze. Beszéljünk egy kicsit röviden Éva bűnéről. Mi volt Éva bűne? Tudjuk azt, hogy leszakított a gyümölcsből. De ez sokkal mélyebb annál, mint sem, hogy hozzányúlt Éva ahhoz a gyümölcshez. Az első, amit tett Éva, hogy függetlenítette magát Ádámt. Emlékeztek el? Történetre. Mi okozta az ő bűnbeesését? Eltávozott. Függetlenítette magát Ádámtól. A második bűn, amihez kapcsolódott, hogy mi akart lenni Éva? Amikor a kígyó azt mondta Évának, hogy hogyha eszel ebből, olyan leszel, mint az Isten. Tehát az Isten szintjére akarta emelni magát Éva. És függetlenítette magát Ádámtól. Megváltás történetben 32. oldalon azt írja, Éva először öntudatlanul távolodott a férjétől munkája közben. Amikor észrevette, hogy messzire ment, érezte, hogy veszély származhat belőle. Azonban újra biztonságban érezte magát. Ha nem is maradt közvetlenül férje mellett, elég bölcs és erős ahhoz, gondolta, hogy felismerje a gonosz közeledését és szembeszálljon vele. Az angyalok figyelmeztették erre, hogy ne menjen, és ne tegye. Éva kíváncsisággal, vegyes csodálkozással merett a tiltott fa gyümölcsére. Pátriárkok és proféták 53. oldalán az angyalok figyelmeztették Évát, hogy napi munkája végzése közben ne távozzon el férjétől. Vele kevésbé veszélyezteti a kísértés, mint amikor egyedül van. De belemerülve kellemes munkájába, Éva öntudatlanul elbarangolt mellőle, amikor észrevette, hogy egyedül van, érzett valami veszélyt, de legyőzte félelmét. Elég bölcsnek, erősnek gondolta magát ahhoz, hogy felismerje a bajt és ellenálljon annak. Nem törődve az angyalok figyelmeztetésével, csak hamar kíváncsisággal, vegyes csodálattal bámolta a tiltott fát. A függetlenség Ádámtól. Ez volt Éva bűnének az egyik okozója. És emberként Isten akart lenni. Tudjátok, ezt ma is szokták használni, ezt a kifejezést, hogy nem akarok senkitől se függeni. Függetlenség. Pedig Isten számára nem ez volt a terv, hogy mi teljes mértékben függetleníteni tudjuk függetlenítsük magunkat egymástól és Istentől. Hanem egymástól függünk, Istentől függünk. Mi volt Ádám bűne? Tudjuk azt, hogy ő is evett ebből a gyümölcsből. De figyeljük csak meg, hogy mennyire szoros kapcsolat van a kereszttel, a Kálvária keresztjének történetével, amit Ádám átélt ott az Édenben. Sokkal mélyebb volt az a bűn, amit elkövetett Ádám, mint csupán az, hogy leszedett egy gyümölcsöt arról a tiltott fáról. Hasonlóan, mint az atya, Ádám egy különleges pozícióban volt. És tudjátok, hogy mi volt a tét? Nem is az a gyümölcs volt a tét valójában, hanem Éva. Mert Ádámot nem vette rá a kígyó, hogy hozzányúljon a tiltott gyümölcshöz. Hanem Ádámnak a kérdés az Éva volt. Az Éva volt a kérdés. A hatalmas kérdés, ami Ádám lelkét feszítette, hogy képes leszek arra, hogy lemondjak Évára? Aki egy velem, hogyan mondhatok le arról, aki az én képmásom, az én testem, lelkem és dicsőségem? Hogyan tudnak elszakadni attól, aki olyan közel áll az én szívemhez, aki az én kebelemen van? Hogyan élhetek anélkül a személy nélkül, akit én annyira szeretek? Egyszer nem tudta elviselni ezt a gondolatot, hogy örökre el legyen választva tőle Éva. Önzővé vált. És elkezdett magára gondolni. Míg végül az önzés eluralkodott rajta, és már nem tudta magát megfékezni. Ádám és Éva gyakorlatilag tragédiája ebben a kérdésben dőlt el. Ellen White leírja Ádám szenvedését és agóniáját. Azt írja, hogy borzasztóan szenvedett attól a gondolattól, hogy örökre elvesztheti azt a szemét, akit ő nagyon szeret. Azt írja, lelkében rettenetes gyötrelem dúlt. Bánta, hogy elengedte Évát maga mellől. De a tett megtörtént. Most el kell válnia attól, akinek társasága boldoggá tette. Hogyan is tudná ezt elviselni? Ez volt számára, figyeljük meg, a legnagyobb próba. Ádám örült Isten és a szent angyalok társaságának. Szemlélte a teremtő dicsőségét. Felfogta, milyen magasztos sors vár az emberiségre a hűséges Istenhez. De ezekről, mind az áldásokról minden feledkezett attól való félelmében, hogy elveszíti azt az ajándékot, amely szemében minden másnál drágább volt. A teremtő iránti szeretet, hálát, hűséget felülmúlta az Éva iránti szeretet. Éva egy része volt, és nem tudta elviselni az elválás gondolatát. Tehát Éva Ádám része volt, és ezt az elválás gondolatát Ádám nem bírta elviselni. És figyeljétek meg, hogy az egyházon belül is mennyi és mennyi ilyen hasonló jellegű tragédia történt meg az elmúlt években. Képes volt feladni az örök üdvösségét valakiért, akit megszeretett. Ott hagyta az egyházat. Csak hogy magáénak tudja azt a szemét, akibe beleszeretett. Vagy elhagyta a feleségét. Azért, mert talált egy másodikat, egy másikat, aki szimpatikusabb volt számára. Hány és hány hasonló történet fedezhetünk fel. Lelkében rettenetes gyötrelem dúlt Ádám lelkében. Attól a tudattól nem bírta elviselni azt a tudatot, hogy örökre el fog szakadni az egyetlenétől szeretett szemétől, Évától. Vajon fel tudja-e adni az egyetlenit, Évát, aki számára a legdrágább? És az örökre való elszakadás veszélye fenyegette a kapcsolatukat. Áttanulmányoztuk az atya és a fiú közötti kapcsolatot. Tudjuk azt, hogy ugye ketten egyek, két különböző személy, ugyanabból az anyagból vannak. Jézus az atya kebeléből volt, Jézus az atya a másik fele, ő az atya tökéletes képmása, az atya dicsőségének a visszatükröződése, az atya a legdrágább kincse az egész univerzumban, az atya dicsőségének a tökéletes képmása Jézus Krisztus. Jézus Krisztus volt, és Jézus Krisztus ma is az atya egyetlen szerelmes fia. Emlékeztek, hogy mit mondott Jézusról az atya, amikor itt a földön járt, és a keressége után mit is mondott az atya? Itt van az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködök. Az egyetlen szerelmes fia az atyának, Jézus Krisztus. De tudjátok azt, hogy az atya hasonló döntés előtt állt, csak sokkal hatalmasabb kockázattal jelentette az atya nagy agóniája, amit megért Jézus Krisztus miatt. Azt írja a profétaság lelke, hogy az atya hatalmas küzdelmet kellett megélni. Amikor a megváltási tervet gyakorlatilag életbe kellett léptessék. Amikor Ádám és Éva elbukott, emlékeztek a történetre. Az atya és a fiú háromszor is tanácskozott. Emlékeztek erre? És gyakorlatilag ez a szeretet egység, ez a mennyei tanács, vagy ez a tanács, ami jellemezte az atyát és a fiút. Háromszor is összeült, hogy megbeszéljék ezt a kérdést. Az atya agonizált, az atya szenvedett attól, az érzéstől, attól a gondolattól, hogy a fiút örökre elveszítheti, az egyetlen szerelmes fiát örökre elszakadhat tőle. Pártekik és proféták 63. oldalán azt írja, Krisztus közben járt az atyánál a bűnös élet érdekében. Eközben a mennyei sereg olyan feszült éreklődéssel várt az eredményt, amelynek kifejezésére nincs szó. Az elveszett emberért tartott titokzatos tanácskozás, a béke tanácsa sokáig elhúzódott. Már a föld teremtése előtt megszületett a megváltás terve, mert Krisztus a bárány megöletett a világ alapítása óta. A világegyetem királya csak küzdelem árán egyezett bele abba, hogy fia meghaljon a bűnös emberért. Tehát mit ért át az atya? Mit ért át az atya? Hatalmas küzdelmet kellett átélnie. Azt írja a Jézus életet című könyv 49. oldalán. A földi apa aggódik fiáért, amikor kisgyermeke szemébe néz. Remegve gondol az élet veszedelemeire. Oltalmazni szeretné kicsinyét sátán hatalmától. Távol tartani a kísértéstől és a küzdelemtől. Isten pedig odaadta egy szülött fiát egy még áldázabb küzdelem megvívására. Még félelmetesebb kockázat vállalására. Figyeljük csak meg, kockázattal járt Jézus küldetése, földi küldetése. Sokan azt mondják, hát Jézus Isten volt, neki könnyű volt, hát győzött, nem? Sokan ezt mondják, nem? Hatalmas kockázattal járt az, hogy az atya elküldte a fiát erre a földre. Hatalmas kockázat. Az atyának döntést kellett hoznia. Fel kellett vállalnia azt a kockázatot, hogy örökre elveszítheti az egyetlen fiát. Róma 8.32-ben azt írja a Pál apostol, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mi módon nem ajándékozna vele együtt mindent minélkünk? Azt írja a Review and Heraldba 1895. július 9-én ezt írja Ellen White, az örökkévaló változhatatlan atya odaadta egyszülött fiát, kiszakította az ő kebeléből, figyeljük csak meg. Milyen fájdalmas lehetett ez. Kiszakította az ő kebeléből. Aki az ő tökéletes kifejezett képmása, és elküldte őt a földre, hogy felfedje, milyen mértékben szereti az Isten az emberiséget. Folytatom az egyik idézetet a Pártekik és Proféták 63. oldaláról. Azt írja, amikor a világegyetem mennyei tanács ugye összeült, és át kellett élje az atya ezt az agóniát, azt mondja, a világegyetem király csak küzdelem árán egyezett bele abba, hogy fia meghaljon a bűnös emberért. És utána így folytatja el a vágyt. Mert úgy szerette Isten a világot. Hogy az egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És így fogalmaz a továbbiakban Ellen White. Ó, a megváltás titka! Isten szeretete egy olyan világért, amely nem szerette őt. Ki ismerheti annak a szeretetnek a mélységeit, amely minden ismeretet felülhalad? A halhatatlan lények a végtelen korszakokon át csodálattal és imádattal próbálják felfogni a felfoghatatlan szeretet titkát. Még a mennyei angyalok is gyakorlatilag próbálják megérteni ennek a felfoghatatlan szeretetnek a titkát. Szóval az atya lelkében borzalmas gyötrelmeket élt meg. Ádám is amúgy érdekes módon valami hasonló dolgot élt át, csak más vonatkozásban. De a párhuzam az abszolút érthető. A kockázat, az örökre való elszakadásnak az érzése, a félelem és gyakorlatilag az aggódás. Mi is volt Éva bűne? Két bűne volt, ugye, ami elindította ezt az egész bűnesetet. Elszakadt Ádámtól, függetlenítette magát, és Isten akart lenni. Önállósította magát. Sikeresen megvitte a függetlenségét és a szuverenitásért folytatott szabadságharcát. És ez okozta bukását. De vajon Krisztust? Mennyire érintette a szuverenitás teljes függetlenség kísértése az ő földi életében, vagy mennyi életében, vagy ott a mennyben például? Jézus Krisztus kísértette ez a gondolat? Voltak azért szerintem neki is küzdelmei, de viszont nem engedett ennek. De Jézus, amikor ott fönt volt, abban a magaslatban, azt írja a Filippi beliekhez itt levő, nem tekintette magát zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő. Hanem ő font volt, és azt mondja, én fönt vagyok, de én most le fogok menni. Atyám, legyen meg a te akaratod. Azt hiszem, amit te mondasz nekem, mint fej. Megcselekszem a te akaratodat. Mindenkor azokat cselekszem, ami neked kedvesek. És ne az én akaratom legyen meg, hanem legyen meg a te akaratod. Ott a Gecsemáné kertjében is Jézusnak lett volna más akarata, nem? Küzdött amúgy a gondolataival? Küzdött, szenvedett, agonizált Jézus. Ő mást szeretett volna a szíve mélységében, de együtt akart az atyával maradni. Valószínű, hogy a szíve lelke más diktált, azt, hogy ne legyek félreérthető. Tehát szíve lelke ugye a félelemtől visszariadva, mint ahogy mi emberek is, a félelemtől néha visszariadunk, és jönnek a rossz gondolatok. És mi más szeretnénk, mert az ember visszariad attól a borzalomtól, a fájdalomtól és a halálfélelemtől. Jézus is visszariadt a halálfélelemtől, és attól a kockázattól, hogy most miért vállalja ő el ezt az egész fel, az egész áldozatot. Hát úgy sincs mellette senki. Hát nem áll mellette senki, elmentek, a tanítványok elaludtak, és ő magára maradt, nem magára maradt Jézus. De milyen borzalmas gondolatok feszítették Jézus Krisztust. És azt mondja, mindezáltal legyen meg a te akaratod, és ne az én akaratom. Teljesen az ellentétét cselekedte Jézus Krisztus, mint amit Éva megtett. Abszolút nem függetlenítette magát, abszolút nem akart az atya felé, vagy az atya szintjét úgy magának tulajdonította, hogy én is parancsolhatok, nem? És te is csináld azt, amit én mondok neked, nem? Tehát nem tette azt, nem legyen meg a te akarod, én azt cselekszem, hogy neked, amit neked a legkedvesebb. Kedves testvéreim, Isten eredeti terve szerint az volt, hogy ez a kapcsolat, ami az atya és a fiú között fennáll, az egy csodálatos példája és mintája legyen az Ádám és Éva közötti kapcsolatnak. Kedves testvéreim, nem csak ennek, hanem a mi kapcsolatunknak is. A mi házastársi kapcsolatainknak is. De a mi kapcsolatunkat is kellene, hogy jellemezze, és kell, hogy jellemezze Jézus Krisztussal való kapcsolatunkat is. Ez a csodálatos egység és szeretett kapcsolat. Tehát úgy, ahogy Jézus Krisztusnak a feje az atya, a mi fejünk kicsoda? Jézus Krisztus. Tehát nekünk alá kell rendelnünk magunkat Jézus Krisztus akaratának. És Jézus Krisztus akaratát kellene és kell, hogy cselekedjük. És ne a mi fejünk után kell, hogy menjünk. És tudjátok, bennünket ez a veszély fenyeget, mint keresztényeket. hogy hiszünk Jézusba, Jézus, ami megváltunk, de mégis, amikor összhangba kell hozzuk az akaratunkat Jézus Krisztussal. Az mennyire borzalmas, mennyire nagy küzdelem, nem? Ami nehéz kimondani azt, hogy legyen meg a te akaratod, és ne az én akaratom, nem? De mégis az ember úgy lépne oda, hogy mégis azt csinálja, amit ő szeretne. És sokszor, amikor ott vagyunk, és bánkodunk, és sírunk, a következményeket elhordozzuk, akkor viszont, ja Istenem, bocsáss meg, segítsél meg. De ez mind következménye annak, ami utolért bennünket. Amiatt, mert nem tettük azt, amit Jézus Krisztus elvárt tőlünk, és amit Jézus Krisztus akart. Hány és hány tragédia. A mi életünkben is, nem? Nézzünk magunkba. Hány és hány rossz döntést hoztunk, ami nem volt összhangban Jézus Krisztus akaratával. Sokszor szembe mentünk vele. És nem azt tettük, amit ő akart, hanem azt, amit mi szerettünk volna. De tudjátok, mi az érdekes? Egy utolsó gondolatként szeretném ezt kiemelni. Jézus Krisztus ezt az áldozatot, amit felvállalt egy emberért, is megtette volna. Ez csodálatos. Azt írja, az emberek üdvössége végtelenül értékes. Csak is úgy becsülhetjük fel értékét, ha látjuk az érte megfizetett váltságdíjat. A kálvária, ami majd szenvedélyesen ír erről. Ez mutatja ki az üdvösség árát, az ember igazi értékét. Kálvária ára. Nem csupán arról szól, hogy Jézus meghalt, érted? Ez egy hatalmas ajándék. Egy hatalmas, mindent lefizetett Jézus ezáltal. Mindent odaadott, olyan ajándékozott nekünk. De a kockázat, ami ebben rejlett, az adja meg az értékét ennek az árnak, amit az mennyértünk fizetett. Azt írja Ellen White, hogy az atya mindent kockára tett. Mindent kockáztatott, hogy a fiút a földre küldje. Mindent. Nem véletlenül mondja Ellen White, amikor így szenvedélyesen ír, ó kálvária! Ez mutatja ki az üdvösség árát, az ember igaz értékét. Harmadik szemelvények, harmadik kötet 187. oldalán. Vagy a harmadik bizonyságtétel 187. oldalán. Azt, hogy a menny szemében egyetlen ember becsesed, mint a föld összes javai. Drága testvéreim, azért emelem ki ezt a gondolatot, hogy megértsük azt, hogy miért is írja a 144-ről azt, a Jelenség 14. fejezete kétszer is, hogy ők áron létettek meg az emberek előtt. Ez egy hatalmas dolog, hogy megértsük azt, hogy milyen hatalmas ára van a mi megváltásunknak. Hogy értékeljük azt, amit az Atya értünk tett Jézus Krisztuson keresztül. Hogy mindent kockára tett értünk. Felfogtuk azt, hogy mi a feladatunk? Értékeljük ezt, amit az Atya értünk hozott? Mit gondoltok, hogy Jézus nem vágyik arra, hogy legalább egy lelket vezessünk hozzá? Nem vágyik arra, hogy legalább fejezzük ki azt. Értékeljük azt, amit ő értünk tett. Osszuk meg másokkal is. Nem véletlenül mondja János 15:8-ban Jézus, jobban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványai. A tanítványság azzal jár, hogy sok gyümölcsöt teremünk Jézus Krisztusnak. Tehát mire kell késztessen bennünket ez a szeretet? 2 Korintus 5:14-15-ben elmondja Pál apostol. Utolsó igeves. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, mi is. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, szoktam mondani, ezután maguknak éljenek, nem? De ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámasztatott. Röviden mondjuk le a tanulságukat. Mi is a győzelem? Győzelem csupán arról szól, hogy hát igen, én úgysem tudok győzni. Sokszor szoktuk ezt mondani. Mi gyengék vagyunk. Nincs elők győzni. Nem tudunk győzni. De Jézus az Atya mindent nekünk ajándékozott Jézus Krisztus által. Miért mondja azt Laudíciának, Jézus a hű tanúbizonyság, hogy aki győz, amint én is győztem, azért, mert Jézus győzelemre hív most engem is téged. Jézus ezért halt meg, hogy megtanuljunk győzni vele együtt. Emelkedjünk fel vele együtt. Ez a győzelemnek a titka. Az, hogy Jézus szoros kapcsolatban volt az Atyával. Krisztus az Atya nyomdokaiban járt, ugye, hogy mi is Jézus nyomdokaiban kell, hogy járjunk. Nem véletlenül mondja a Jelenések 14. fejezet az, hogy követik a bárányt bárhova is megy ő. Második pont, a függőség. Fel kell fogjuk azt, hogy függőségben élünk. Függünk a mennytől, függünk Jézus Krisztustól. Nehogy függetlenítsük magunkat egy percre is Jézus Krisztustól, mert akkor biztos, hogy vesztesek maradunk. Mai ember, a mai keresztény, az teljesen függetleníti magát Istentől. Sokan mondják, hogy ó, hát én azt csinálom, én szeretnék, és senki nem mondja meg azt, hogy én mit csináljak. De az Jézus megmondja, hogy mit csináljak. Az Biblia és a profétaság lelke elmondja, hogy mit kell tennünk. Ez egyetlen út, ami vezethet a győzelemhez. Harmadik pont az engedelmesség. Ha gyerek engedetlen a szülőkhöz, mi történik? Van annak következménye? Van. Az engedelmesség, azt így a Filippi beliekhez írt levél, hogy engedelmes volt mind haláig, mégpedig a keresztfának haláig. Negyedik pont az alárendeltség. Az akarat átadás. Atyám, Jézus, legyen meg a te akaratod. A ötödik pont az alázat. Sokan mondják, nem alázom én meg magamat. De igen, meg kell aláznom magunkat. És gyakorlatilag Jézus Krisztus akarata alá kell, hogy a mi akaratunkat gyakorlatilag. Nem véletlenül mondta Jézus, hogy mert aki önmagát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. És a hatodik, az utolsó pont, gyümölcs termés. Ugye levonjuk a tanulságokat. Gyümölcs termés. Próbálkozunk különböző programokkal, sorozatokkal, de egy biztos Krisztussal, és csak Krisztusban tudunk gyümölcsöt teremni. Egyetértetek vele? Mert Jézus azt mondja János 15:5-ben, én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők, Mártik az utolsó igeverset legalább meghallgatja. Aki én bennem marad, én pedig ő benne. Azt terem sok gyümölcsöt. Mert nálam nélkül semmit sem csinál. Segítsen meg az Úr bennünket, hogy az a csodálatos, bensőséges kapcsolat, ami Jézus Krisztust és az Atyát jellemzi, ami életünkben is megvalósulja. És ki tudjuk mindig, minden körülmények között mondani azt, hogy Atyám, Jézusom, legyen meg a te akaratod, és ne az én akaratom. Amen.